Kedves gyülekezet, advent harmadik vasárnapja van, amit az öröm vasárnapjának is neveznek. A keresztény hagyományban ilyenkor olvassák fel Pál apostolnak a Filippi leveléből, az örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek kezdetű szakaszt. Én most nem ezt fogom felolvasni, csak így az ünnepben a megérkezéshez, annak a kontextusához akartam elmondani. A várakozás, a reménység mellett az öröm is itt lehet velünk, és hisszük, hogy Isten munkája akkor is, hogyha az igében mondjuk esetleg kemény szavakat hallunk, akkor is, ha Isten megítél bennünket, vagy tükröt tart. Talán ez a legnagyobb öröm, amikor olyan foglalkozik velünk, és olyan szól hozzánk, aki igazán ismer, és aki igazán szeret. Galata levél sorozatából van még néhány vasárnap velünk Isten igéje. A Galata levél 5. fejezetéből olvasom a 16-tól a 26. versig. Intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyék, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Kedves gyülekezet, öröm vasárnapján egy olyan ige van előttünk, amiben nem csak öröm van, sőt, néha kicsit kellemetlen is, szembesít. Úgy indul, hogy intelek benneteket. Szerintem elég kevés ember van, aki szereti az intést, aki kifejezetten kéri, hogy ő intsék, vagy aki mondjuk hallva egy ilyen felsorolást, jól érzi magát, hogyha esetleg magára ismer. De mégis itt van előttünk, és hisszük, hogy ez hoz gyógyulást, és ez hoz életet, ami számunkra. Két dolgot szeretnék elmondani így bevezetésként, ahhoz, hogy az igét meg tudjuk érteni, meg tudjuk ragadni. Az első a Galata levélnek a kontextusa egy kicsit, hiszen lehet, hogy valaki először csatlakozik most, vagy először hallja, és más pedig már szeptember óta itt van, és helyettem is el tudnám mondani, hogy mi a Galata levél kontextusa, de amiatt fontos ez, hogy az egészet tényleg belehelyezzük abba, hogy milyen összefüggésen beszél itt az apostol a test cselekedeteiről és a lélek gyümölcséről. Arról beszél végig Pál ennek a gyülekezetnek, hogy elég Isten kegyelme, hogy azon kell, hogy az életük nyugodjék, hogy ha arra alapozódik, akkor a léleknek a munkája által ők tényleg istenéi, és akkor jó irányba hajad az életük, nem kell semmit hozzátenni. A galaták megpróbáltak még bizonyos törvényeket betartani, körülmetélkedni, és egy ilyen tévtanítás felütötte ott a fejét, és ezzel szemben az apostol folyamatosan így húzza vissza a fókuszt arra, hogy elég a kegyelem. És a lélek munkáját várjátok, akkor lehettek többek, nem a törvénynek a betartása által. És tulajdonképpen ennek a szakasznak is ez a dinamikája, hogy szembeállítja Pál apostol egymással azt, amikor valaki a törvényt próbálná betartani, és egyébként, ha felolvastam, talán megfigyelhetjük, hogy ezek a bűnök, amiket felsorol, a 10 parancsolatnak az ellen való vétek, szóval így nyomokban 10 parancsolatot tartalmaz ez a szakasz, így itt van benne. És azt mondja, hogy tessék, ha megpróbálsz a test szerint élni, azaz elhiszed, hogy te ezt jól tudod csinálni, és saját erőből meg tudsz felelni a törvénynek, abból ez lesz. Nem fog menni. Soha senki nem tudott a törvény betartása által üdvözülni, és az Isten törvényét teljesen megtartani. A másik út viszont, hogyha a kegyelemben élsz, és a lélek átjár, akkor a lélek gyümölcsét termed. Így van szembeállítva ez a kettő egymással, ez a két út. És a másik, amit a bevezetésben elő el szeretném mondani, hogy nagyon könnyen félre lehet érteni ezt a szakaszt, annak a mentén, ahogy az emberek már jó régóta félreértik a test és lélek ellentétét, ahhoz képest, amiről a Szentírás beszél meg, mondjuk az ókori görög filozófia, itt a lélek gyümölcse ugyanis nagy ellel van írva, és végig, amikor lélekről van szó, akkor Isten lelkéről van szó. Nem arról van tehát szó, hogy az emberben lakozik egy nagyon jó lélek, csak hát itt van ez a test, amiben be van zárva, és igazából így, ha a lélekből tudunk cselekedni, akkor le tudunk győzni a testünket, mert a Szentírás gondolatmenetében az embernek mind a teste, mind a lelke rossz, megromlott a bűn miatt, és távol van Istentől. A test cselekedete és a test, mint kifejezés, az mind azt jelenti, ami az ember bűnös természete, és ami ehhez a földhöz köti, és elválasztja az Istentől és egymástól. Ez alapján, az ige alapján, hát járjuk végig ezt az utat, és először velünk lesz az, hogy mit jelent ez a törvény alatt élni, mit jelent a test cselekedeteinek az útja. A második pontban arról fog beszélni, hogy mit jelent a lélek szerint járni, és végül pedig a gyümölcsök kérdése lesz velünk. Ha elolvasunk egy ilyen szakaszt, akkor különösen is feltűnhet a már előbb említett felsorolás, és ha ezt elolvassuk, a legegyszerűbb, valószínűleg a legkönnyebb az, hogy elkezdünk emberekre gondolni, akik ilyenek, mint ami itt le van írva. És felkiáltatunk, hogy honnan ismeri Pál a családomat, vagy honnan ismeri a munkahelyemet, vagy a lépcsőházat, ahol lakom, vagy honnan ismeri a társadalmunkat. Aztán az is lehet, hogy olvasod, és van egy-egy olyan szó, aminél így kicsit behúzod a nyakat, hogy hoppá, ez engem érint, meg ez is. Meg ez is. Mitől szenvedünk? Ezt a kérdést tegyük itt fel. Az emberi életben annyi szenvedés vesz körül, és próbáljuk magyarázni, vagy csűrni, csavarni, ellensúlyozni, de valójában mindaz, ami az életben nehéz és elhordozhatatlan, és ami beárnyékolja az élet szépségét és áldásait, az a szenvedés. És főleg itt az ünnepek környékén ez a szenvedés kérdése nagyon is előjön. Mert ugye minden csillog, és mindenki örül, és boldog, és minden szép, és minden beigli tökéletesre sül, és mindenkinek sikerül elvégezni a karácsonyi nagytakarítás utolsó részét is, és minden rendben, de közben pedig azok az érzések, azok a gondolatok, amelyek a nehezek, azok velünk vannak, és emésztenek, és akár a mélyben, vagy konkrétan így ott vannak velünk. Közeledik a karácsony, és közeledik mindannak a hiánynak a megélése, ami akár a családjainkban ott van. Nem is akarom ezt így folytatni, hogy nagyon mélyre merüljünk ebben a dologban. De talán az az ünnepi időszak, amikor legelevenebben előjön mindaz, ami fáj, amikor sebeztünk, vagy amikor bennünket sebeztek. Na de feltettem a kérdést, hogy mitől szenvedünk. És igazából, hogyha beletekintünk ebbe a felsorolásba, bűnkatalógusba, a törvény alatt élés, a test szerint élésnek a gyümölcseibe, mondjuk így, akkor megtalálhatjuk azokat az okokat, amiért szenvedünk. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Mondhatnám így összefoglalva, a megtört intimitás. Ha visszatekintesz akár a saját élettörténetedre, családtörténetedre, felmenőidre, amit tudsz róluk, hány és hány olyan eset van, amikor ebből fakadt sebződés, fájdalom, generációkon át tartó hiány. És a nagyon fontos ezen a ponton, hogy Isten előtt nem kell magyarázkodni és mentegetőzni, hanem ezt be lehet ismerni. Ha valami gyógyít és előre mozdít, ez az, hogy ha amikor ezekkel találkozol, akkor ezt elismered Isten előtt, hogy igen, ez ott volt. A kultúránkban nyilván ezeket így lehet fényezni, meg lehet azt mondani, hogy ó, hát mindenki csinálja, meg ó, hát így, ó, hát úgy. De akármennyire fájdalmas, ha ez érint és ott van, akkor el kell ismerni, hogy ott van. Az Isten előtt nem kell azt mondani, hogy nincs. És könnyen lehet, hogy téged az itt és mostban is ez érint. Nagyon fontos elmondani Istennek, igen, Uram, ez engem érint. És nem biztos, hogy konkrétan hűtlen vagy mondjuk a házastársadhoz, bár még az is elképzelhető, hanem lehet, hogy csak van valaki, akivel jól esik flörtölgetni. Lehet, hogy néha egy-egy olyan poént megejtesz a munkahelyeden, hogy a női kollégákat a zavarba hozza, vagy fordítva nőként a férfi kollégákat, és élvezed, hogy egy kicsit zavarba jönnek. Vagy amikor olyan helyzet van, akkor tudják, hogy rád számíthatnak, hogyha olyan vicceket kell mondjuk mondani, ami nem annyira szemérmetes, hogy így fogalmazzak. És tipikusan ezeket a dolgokat el lehet viccelni, mert a mi kultúránkban ez olyan vicces. Sőt, ha egy férfi ilyen dolgokat tesz, vagy ilyen a társaságban, akkor az menő, akkor az macsó, és akkor az igazán a helyén van. De Isten igéje azt mondja, hogy ez a dolog, ez bizony elválaszt egymástól. De folytatódik a felsorolás a bálványimádással, a varázslással, ami a megtört spiritualitásról beszél. Arról, hogy az ember nem ott keresi a spiritualitást, a valóságon túli kapcsolódást, a transzcendenshez, Istenhez való kapcsolódást, ahol ő mutatja. Nem ott keresi, ahol a Szentírás azt az utat megmutatja, hanem mindenhol máshol. És a babonaságtól elkezdve bárminek a bálványozása, amiért élek, és amit istenítek, és amit imádok, az ide tartozik. És aztán folytatódik a felsorolás ilyenekkel, mint viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, amelyekkel hemzsegnek a hétköznapjaink. És megint annyira könnyű azt mondani, hogy fú, tényleg, hát pont ilyen a munkahelyem. Vagy nem tudom, harag, ilyen az anyósom, vagy mondhatunk valaki családtagot, de nem erre van ma szükség. Hanem arra, hogy felismerjük, hogy a bűn mindent átjár. Hadd hozzak egy konkrét példát a féltékenység és az irigységről. Calvin János az egyik kommentárjában idézi Arisztotelészt. Arisztotelész a Retorika második könyvében ezt mondja. Féltékeny az, akinek fáj, ha más jobb nála. Nem azért, mert az illető erénye vagy kilárósága rosszul érinti őt, hanem mert ő szeretne jobb lenni. Irigy pedig az, aki nem kitűnni akar, hanem aki mások kiválósága miatt gyötrődik. Lehet, hogy valamelyikben magadra ismertél, és ki az, aki távol tudja ettől tartani magát? És akkor a legvégén itt van a gyilkosság, a részegeskedés, a tobzódás, és lehet, hogy pont ez az a pont, ahol azt mondod, hogy na jó, ezek azért engem nem érintenek, ennél azért rendesebb ember vagyok, mert tudom a mértéket. De könnyen lehet, hogy mégis érint. És tudjuk Jézus szavaiból, hogy nem az a gyilkosság, amikor valaki konkrétan elveszi másnak az életét, hanem amikor kívánja, amikor meg tudná ölni, amikor a szavaival lassan, de biztosan mérgezi, és sorolhatnám tovább. Ma, amikor itt van előttünk ez a felsorolás, ne szaladjunk el könnyen mellette. Ne mondjuk azt, hogy milyen szörnyű a világ. Ne ússzuk meg annyival, hogy találunk egyet, hogy na jó, önző vagyok, oké, mindenki önző. És akkor megúsztuk az egészet, találtunk egy bűnt, bocsánatot kérünk tőle, és úgy túl leszünk rajta. Hanem nyugodtan időzzünk ennél. Nem azért teszi ezt Isten, hogy direkt fájdalmat okozzon, hanem azért, hogy megszabadítson. Azzal kezdtem ezt az egységet, hogy mitől szenvedünk, és ha végignézzük ezt a felsorolást, és ismerjük egy kicsit a családtörténetünket, vagy dolgoztunk már azzal, hogy megértsük az összefüggéseket a családunkban, akkor valószínűleg igen mondhatunk rá, igen. Emiatt szenvedünk. Mert a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, vagy a tanárok, akire rá voltunk bízva, a lelkészek, a vezetők, azok, akik felnőttként kellett volna, hogy bennünket szeressenek, és kereteket adjanak az életünkben, és biztonságot adjanak, azok így működtek. És gyerekként ebben nőttünk fel. Aha, kemény az, hogy felnőttként pedig felismerhetjük, hogy sajnos mi magunk sem vagyunk többek a szüleinknél, a nagyszüleinknél és a felmenőinknél. mi magunk is képesek vagyunk továbbadni úgy ezeket a dolgokat, mint ahogy ők tették. Vagy lehet, hogy egy kicsit lájtosabban, de ugyanúgy visszük tovább. Fontos megérteni az okokat, segít megérteni, hogy mi miért történt. De a megoldáshoz ez még kevés, mert a bűn az bűn. És ezt ki kell mondani. Az Isten kapcsolatban egy nagyon fontos lépés. És el tudom képzelni, hogy valakinek ez nehéz, mert sokszor vágták ezt a fejéhez, vagy mert pont ezzel éltek vissza, akár abban a közösségben, ahol felnőttél, vagy keresztjének, vagy bárki, hogy fejbe vágtak a bűnnel, hogy ezt így nyomták, hogy nagyon erőteljes volt, hogy tényleg szinte ilyen abúzusként jött ez, hogy bűnös vagy, bűnös vagy. Isten ezt nem így teszi. Mert amikor a lélek ezt felhozza, akkor szembesít azért, hogy az életet szolgálja. Azért, hogy esélyed legyen máshogy élni. Azért, hogy ki tudj lépni abból, amiből Isten segítsége nélkül nem tudsz kilépni. Így, ha a mai napon ebből a felsorolásból bármi téged érint, az nagyon jó. Ha felismered, azért hálás lehet. Hogyha fáj, akkor ez a fájdalom enyhülni fog, mert Isten szabadító Isten. És ő nem azt teszi, hogy szembesít a bűnöddel, majd ott hagy, hanem szembesít, és az életet kínálja. Másodszor a lélek szerinti élésről szeretnék beszélni. Mit tegyünk hát, hogyha szembesülünk az ige felsorolásával, hogyha Isten megítél, hogyha az intés érint bennünket? Mit tegyünk? Amit tehetünk, az az, hogy megragadjuk Isten jobbját, amit felénk nyújt. A szabadság, amit a lélek munkál, ott kezdődik, hogy tudatára ébredek, hogy engem ez az egész érint. És azt gondolom, hogy már ezt is Isten tudja bennünk elvégezni. Az ember nagyon sokáig hárít, nagyon sokáig magyarázkodik az Isten előtt, hogy de nem, én nem vagyok ennyire rossz, és más miatt, és ezért, és azért. És az Isten jelenléte az a tér, ahol nem kell magyarázkodni. A lélek szerinti élés onnan indul, hogy elismerem Isten előtt, hogy én vagyok ez az ember. Hogy bűneim vannak, hogy bűnös vagyok. Ez van, Uram. Van bennem sokszor olyan, ami úgy tűnik, hogy jó, meg jó dolgokra is képes vagyok, de ez érint, és nem tudom magamból kivenni. Ott van a tagjaimban, ha keresztény vagyok, akkor is küzdök ellene, és zajlik sokszor belül a harc. De ebbe a valóságomba hívlak, Uram. Isten ugyanis nem azt szeretné, hogy mondd azt, hogy már nem vagy bűnös, vagy nagyon szedd össze magad, hanem ebbe a megtört állapotodba hívhatod be. Az egész karácsonynak ez a legfontosabb, szinte az egyetlen üzenete, amire emlékezni kéne, hogy belejött a valóságunkba Isten, beszületett Jézus Krisztus személyében, testé lett, és belejött abba, ami tőle a legtávolabbi, a bűnös ember valóságába. Ezért, hogyha felismered ezt, akkor hívd Istent, hogy jöjjön, és tisztítson meg. Engedd meg, hogy formáljon. Fogadd el, hogy segítségre van szükséged. Hívd őt segítségül. És ő válaszolni fog. És tudom, hogy könnyen beszélek erről, és ez sokszor nagyon nehéz elismerni azt, hogy segítségre van szükségem, Uram. Hogy nem boldogulok magamtól, és nem tudok sokszor gátat szabni annak, aminek ellen küzdök. Egy autonóm ember ez ellenáll. De mégis ez a találkozás az Isten kegyelmével. Ha behívod őt ugyanis a te valóságodba, akkor megtapasztalhatod, hogy ő munkálkodik, megszabadít és formál. És az életed más irányt tud venni. Ebből a kegyelemből tudsz táplálkozni. Ha megvalljuk bűneinket, ő megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól. És ez ma is lehetőség a számodra. Akkor is, ha keresztény vagy, és úgy tűnik, hogy minden rendben van az életedben, és az égvilágon senki nem tudja, hogy mennyire távol vagy igazából az Istentől. Hívlak, hogy gyere ki az Isten világosságára. és hívd őt segítségül, és vald meg azt, ami elválaszt téged az Istentől, mert ebből származik élet. Nem kell egyedül hordoznod, nem kell rejtegetned a bűnt, hanem viheted Isten elé. Úgy is tudja, úgy is látja. Engedd, hogy megszabadítson. És aztán, ha átéljük ezt, akkor el tudjuk fogadni a kegyelmet, és a kegyelemre alapozva az életünket tudunk mederben maradni. Azt mondja Pál, ne teljesítsétek a test kívánságát. Mert hogyha elfogadod Isten kegyelmét, ez azt jelenti, hogy onnantól az akaratod nem szűnik meg, hanem arra hív Isten, hogy maradj mederben. Nem az lesz, hogy jó, hát innentől is fogok vétkezni, majd mindig visszajövünk ide, Uram, jó, erre pontra térjünk mindig vissza. Hogy én élem az életemet, vétkezem, mert nem tudok nem vétkezni, és majd egy hónapban egyszer eljövök a gyülekezetbe, akkor jól megtisztulok, és akkor megy minden tovább. Hanem a fejlődés útja az, hogy mederben maradsz. És teljesen nem tudhatod meg a törvényt, erre kell figyelni. De arra képes leszel, hogy dönts. Mert ha Isten megújít, az akaratodat is megújítja, és ezt nem veszi ki. Ez nagyon kellemetlen. De Isten erre hív. Ezért nehéz, hogy mederben maradj, és azt mondd, nem fogom járni már ezt az utat. Felismerem, hogy na most jön ez a pártoskodás, és most tudnék úgy ellenségeskedni. És 10-ből 3-szor sikerülni fog. Hogy azt mondom, hogy nem, Uram, tudom, hogy te mire hívsz, és én a te gyermeked vagyok, és szabad vagyok ettől. Szabadíts meg, és segítségül hívlak. Ezt jelenti Krisztus követésében járni. Így szabadít meg az Isten. Ezt jelenti a lélek szerinti élést, és tudjuk, hogy ha mindeközben minél több időt töltünk valahogy Isten jelenlétében, ha hívjuk őt, ha részre lesz az életünknek, a ritmusunknak, akkor könnyebb lesz mederben maradni. És miközben ezt hallod, lehet, hogy sorolod, hogy de nincs erő, túl nagy a távolság, vagy közönös vagy, nem baj, Isten hatalmasabb ezeknél. Jobban szeret, mint ahogy te a bűneidet szereted. És meg tud ezekből váltani. Ez az evangélium. Járjunk a lélek szerint. És hogyha a lélek szerint járunk, és Isten lelke tölt be és formál át, és átéljük azt, hogy ő kegyelmes, és megbocsátja a bűneinket, és ebben élünk, akkor teremni fogjuk a lélek gyümölcsét. A lélek gyümölcse nem egy olyan dolog, amit így erővel létre lehet hozni. Sokan elolvassák a lélek gyümölcsét, és megint csak válogatnak, azt mondják, hogy na jó, de jó, a 7-ből, vagy nem tudom, mennyiből megvan 3. Az már elég jó, nem? Vagy azt mondják, hogy hát néha azért egy sincs meg, de nem baj, senkinek nincs meg. Vagy azt mondják, hogy megpróbálom megcsinálni, és összeszedem magamat, de nem így működik. A gyümölcs lényege, hogy terem, és hogy van. Na de ki mondja meg, hogy termem a lélek gyümölcsét, vagy sem? Sose felejtem el, amikor kisgyerek voltam, nagymámnak volt egy telke Dunalmáson, nagyon szép gyümölcsös volt, kicsi házzal, mindig mentünk a hétvégén dolgozni, ezt, azt, amazt, és amíg eljutottunk oda, elég sok ilyen telek mellett elmentünk. Sőt, voltak szomszédok is, és így gyerekként feltűnt, hogy a szomszédok méregetik egymás gyümölcseit. Mit tudom én, kinél mekkora a barack. És nem tudom, átjött egy szomszéd, beszélgettek minden, és akkor nézte, hogy na, milyen a ti barackfátok, és összehasonlította a sajátjával. És így megmaradtak ilyenek, hogy lehet ilyen szép ez a barack. Vagy, hát sajnos látom, elfogyott a barack. Nekünk nem fogyott el. És ez az összehasonlítgatás, ez így nagyon-nagyon mélyen ott van az emberben. És azért jutott ez eszembe, mert azt tapasztalom keresztények között is, hogy amikor meghalljuk ezt a dolgot, hogy szeretjük egymást vizslatni, hogy na, vajon az ő életében hol van ez? Nézzük csak ezt a katalógust, pipa, ez nincs meg, ez sincs. És azt hiszem, hogy ez a dolog nem az, amire az Isten bennünket hív. Nagyon sokszor ez a méregetés, a bizalmatlanság, vagy az irigységnek a lelkülete. Nem az a dolgunk, hogy egymás életében keressük a gyümölcsöket, vagy méregessük. Itt az öröm vasárnapján Isten arra hív bennünket, hogy legyünk hálásak, ha a testvérünk életében látunk gyümölcsöt. Gondoljuk végig, hogy miért lehetünk hálások a másik életében, ahol ott van a lélek gyümölcse. És a szép ebben a képben, hogy a lélek gyümölcse az egyes szám az eredetiben, és úgy képzeljük el, mint egy szőlőfürtöt, hogy különféle szőlőszemek vannak rajta, és ha láttunk már olyan szőlőfürtöt, ami nem a boltba kapható ilyen tökéletes szőlő, hanem ami igazi szőlő a tőkén, az érett fürtön is nagyon sokszor vannak kisebb szemek, meg van olyan, ami még nem érett meg, de ott van rajta egy pici. És gyakran így van, hogy az az életszerű, hogy ez a gyümölcs nem egyformán erős és tökéletes minden tekintetben. A mai napom, Isten előtt, adjunk hálát azért, amiben ott van a gyümölcs. Akár magunkban is, és hálásak lehetünk, ha ezt Isten munkája, akár a testvéredben, akár a gyülekezetünkben, akár máshol. Természetesen a mi oktatási közegünkben abban növünk fel, hogy a hiányt keressük és a hibát. Nyilván egy 95%-os dolgozatnál nagyon nehéz örülni a 95%-nak, arra vagyunk trenírozva, hogy azt az 5%-ot nézzük meg, hogy mi volt az, gyakoroljuk be, és lehetőleg legközelebb nem. Óriási értéke van a kitűnőnek, de hát teljesen életszerűtlen kitűnőnek lenni, elnézést minden kitűnőzőt. Nem ez valószínűleg az életszerű. Mit tegyünk akkor, hogyha beletekintünk a lélek gyümölcsébe, és azt mondani, hogy oké, elmondtam Istennek a bűneimet, megvallottam, ő megszabadított, és vágyom érni a lélek szerint, de hogyan érjem el ezeket? Annyira akarok szeretni, és hogy az elején mondtam azt, hogy mitől szenvedünk. Szeretném, ha nem szenvednének tőlem a környezetemben lévők, szeretném ezeket teremni, és nem a test cselekedeteit csinálni, és azt tudom mondani neked először is, hogy ne feszülj rá, mert akkor nem fog menni. Nem akkor fog működni, hogyha nagyon jól akarjuk csinálni, és megint, látjátok, akkor elkezdenénk úgy működni, hogy a törvény szerint, hogy megcsináljuk, megoldjuk, kézben tartjuk. Hanem hívjuk és várjuk Istent, és mondjuk azt, Uram, ha te nem árasztod ki a lelkedet, akkor nem történik semmi. De te hiszük, hogy ezt megteszed újra, és én ezt várom, és erre vágyom, és átadom magamat neked. Nagyon nagy titok a gyümölcstermés, meg az érés. És ne felejtsük el, úgy beszélek rá, hogy szinte egyáltalán nem értek ehhez, de hogy ahogy látom, ahogy bűködik, hosszú idő, türelem kell hozzá. Ha több időt nem vagy ott, néha egy odamész a kertbe, és látod, hé, itt egy gyümölcs, megérett. Nem is emlékszem, hogy ez így előbb még itt volt, vagy olyan picike volt. Nagyon-nagyon sok mindentől függ. De a növekedést az Isten adja. Legyünk jó reménységgel, hogy Isten munkája bennünk, és közöttünk a lélek gyümölcsét. És ha valakiben nem látod egy testvéredben, és vagytok olyan kapcsolatban, építsd a kapcsolatokat, hogy legyünk olyan kapcsolatban, természetesen lehet kérdezni, vagy visszajelezni, hogy valami nem oké, meg lehet imádkozni egymásért, hogy a lélek munkája a testvéremben is a gyümölcsöt. Befejezésként, ezen a mai vasárnapon egy olyan ige van velünk, ahol Isten hív magához, megtérésre hív, azért hív, hogy a lélek az életünkben ott legyen és munkálja az igazi szabadságot. A legnagyobb ajándék ugyanis az igazi szabadság. A legjobb szándékkal is az emberek azért akarják a törvényt megtartani, mert az biztonságot ad, abban kontroll van, és a kegyelemben nincs kontroll, ezért rendkívül nehéz elengedni. De ezt munkálja Isten, és ma erre hív bennünket. Az igazi szabadságra, amikor át tudom adni magamat Istennek, és amikor elhiszem, hogy ő majd munkálja az ő gyümölcsét. Az igazi szabadság az, hogy elhiszem, hogy Isten megszabadít az atyáinktól örökölt hiába való cselekedetektől. Megszabadít attól, hogy nem kell azt a programot futtatni, amiben akár felnőttél, vagy ami nehéz volt, és amit mégis felismersz magadban. Az igazi szabadság, hogy megszabadíthat Isten attól, ami a kulturális narratíva, hogy nem kell ugyanazt a sokszor nagyon önző és egyszerűen fogyasztói dolgokat megragadni akaró és élő narratívát követni. Lehet máshogy, lehet szabadnak lenni ezektől. Az igazi szabadság, hogy lehet szabadnak lenni attól, hogy ki mit gondol rólam, hogy szerinte az életemben ott van-e a lélek gyümölcse, vagy nem. Nem számít. mert Isten dicsőségére akarom teremni a lélek gyümölcsét. Egymás javára, de Isten dicsőségére. Ő munkája ez, hogy az életünk legfontosabb célja az legyen, hogy Isten tetszését akarjuk elnyerni. És tudjátok, ő egy olyan mennyei atya, akinek a tetszését nem egy teljesítményen lehet elnyerni. Képzétek azt, amikor szülőként, vagy nem tudom, bármilyen felnőttként egy kisgyerek rajzol nektek valamit, ami, valljuk meg őszintén, sokszor nagyon csúnya. Egyáltalán nem hasonlít arra, amit mond. De odahozza, hogy nézd, rajzoltam neked egy autót, ott van valami. És mit mondasz rá? Azt mondod rá, hogy ilyen szép, meg hogy köszönöm. És ezt mi gyarló, bűnös emberként meg tudjuk tenni. Képzeljük el, a mennyei atya, ha az ő tetszéséért élünk, ha ő dicsőítjük a mi kis töredékes tetteinkkel, akkor hogy örül nekünk? És mennyire örül, hogyha őt keressük, és őt akarjuk dicsőíteni? Ez az igazi öröm. Öröm vasárnapján vigyük el ezt. Jó dolog, ha mi örülünk, de a legnagyobb öröm, hogy a mennyei atya örül neked. Ámen. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, halljuk a hívást, halljuk a szót, és előtted állunk, eléd lépünk most, mint gyülekezet, mint a te néped. Kiáltunk, hogy jöjjön a te országod, a te igazságod közénk. És Urunk, megvalljuk, hogy ez az igazság és ez a szó elsősorban bennünket ítél el. És jövünk eléd bűnbánattal és alázattal, és látod a szívünket, hogy hol és hogyan érint bennünket mindaz, amit te igéd bűnnek nevez. A házasságtörés, a paráznosság, a tisztátalanság, a bujálkodás, a bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás. Ismersz bennünket, Urunk, és nem rejtegetjük előtted a bűneinket. És kérünk, hogy tisztíts meg, és szabadíts meg. Urunk, Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, az ő áldozatáért. Kérünk, hogy árasz ránk a te kegyelmedet, és szabadíts meg bennünket. Szabadíts meg a szenvedéstől, amit okoztak nekünk. Szabadíts meg a szenvedéstől, amit másoknak okozunk. És mutasd meg a te szeretetedet és kegyelmedet az életünkön, a családjainkon, a közösségeinken. Imádkozunk, Urunk, hogy a lélek gyümölcsét hadd teremjük egyénileg és közösségileg is. Hadd legyen ott a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség, az önmegtartóztatás. Drága lélek, áradj ki ránk, és hadd éljük a te dicsőségedre az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy így teszél bennünket egyé. Egyek lehetünk a te irgalmadban. Egyek lehetünk abban, hogy egy az atyánk. Imádkozunk azokért, akiknek különösen távoli ez az egész. Imádkozunk azokért, akik hárítják maguktól ezt az egészet, a felelősséget, vagy a bűnnek a kérdését, vagy akik nem tudják elfogadni a kegyelmet. Könyörülj rajtuk is, könyörülj az egyedülállókon, könyörülj a gyászolókon, könyörülj azokon, akiknek a családban lenni nehéz. Imádkozunk betegekért, hogy hozz gyógyulást, orvosokért és mindazokért, akik a kórházban küzdenek a betegekért. Imádkozunk a vezetőinkért, adj nekik bölcsességet. És imádkozunk a világért, aki közeledik a karácsony az ünnep felé. hogy felismerjen és megértsen téged, Urunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hozd el nekünk a bűnbocsánat, az új élet bizonyosságát és az igazi szabadságot, hogy te örülsz nekünk, és hogy végtelenül szeretsz bennünket. Hallgass meg Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.